Gyertek testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, olvasom a hegyi beszédben leírtak szerint Jézus szavát, a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetéből, a 14-től 16-ig terjedő versekből, ezt hallgassuk meg. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez Istennek ígéje. Foglaljon helyet a gyülekezet. Azt látjuk Jézus hasonlataiban, ugye két hasonlatot használ, só és világosság, hogy hogyan legyen jelen, vagy hogy van jelen a tanítvány ebben a világban. Ugye Jézus korában volt egy szólás, egy szálló ige, egy nagy ókori bölcselőnek tartják ezt a szálló igét, hogy a legfontosabb két dolog, a leghasznosabb, az a só és a nap, sale et sole, latinul még ez így rímel is, és Jézus eképpen ezt alkalmazva, ezt a hasonlatot, ugye só és világosság alkalmazza az ő tanítványra. És az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, arról hallottunk, hogy mit jelent elsősorban, mert sokféle tulajdonsága van ugyan a sónak, de elsősorban mire utalt Jézus, amikor azt mondta a tanítványra, hogy ti vagytok a föld sója. Arra utalt Jézus, hogy sóként a tanítvány a világban azért van, azért kell jelen legyen, hogy megakadályozza a romlást. Ez a világ, testvérek, kétség ne férjen hozzá a bűn eset óta a romlás fogságában van. A romlás szolgaságában, így mondja Pál apostol, így írja az idézett levélben, a római levélben. És azért kell jelen legyen a tanítvány ebben a világban, hogy ezt a romlást megakadályozza. Erről hallottunk az elmúlt alkalommal. És íme hát a másik hasonlat, a másik metafora, hogy a tanítvány, Isten gyermeke, a Krisztus követő úgy kell jelen legyen a világban, mint a világosság. Jézusnak van ez a jól ismert mondása, ugye amivel köszöntöttem is a gyülekezetet, az én vagyok kezdetű mondások között, hogy én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Akkor hogy van ez? Nincs itt ellentmondás, hogy itt meg a tanítványaira mondja, hogy ti vagytok a világ világossága? Nincs ellentmondás, mert Jézus következetesen arról tanított, és ezt nekünk fontos mindig szem előtt tartani, hogy Krisztus és az ő tanítványa egy. Jézus azonosul az övéivel. Hogy csak egy ilyen tanítását idézem, ugye azt mondja Jézus az övére, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket utasít el, engem utasít el. Tehát Jézus is a tanítványa egy kell legyen. Ha nem így van, akkor ott nincs szó tanítványról. És ebben az azonosulásban nekünk fontos ezt tudnunk, látnunk a világosságot, illetően, hogy nem önmagunktól van ez a világosság. Hát testvérek, önmagunktól csak sötétség van, vagy önmagunkból. Én magamból indulok ki, de mindenki ezt lássa meg saját magában. Az én világosságom a Krisztus világossága. A bennem lévő Krisztus. Mert tetszett az Istennek, ugye, hogy bennünk lakjon Krisztusban, ezt világosan elmondja az ige, az a világosság. Tehát az ő világossága, ugye az én világosságom. Nem véletlenül, hogy így folytatja Jézus ezt a mondatát, hogy én vagyok a világ világossága, hogy aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága. János 8.13. Vagy nagyon fontos Pál apostolnak a nagyon-nagyon drága mondata, a Kolossé-beli gyülekezethez így szól, azt mondja, adjatok hálát az atyának, hogy alkalmassá tett titeket a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Na de hát kik azok a szentek? Nem? Ez mindig egy kérdés. Egyszer egy lelki pásztor azt mondta a gyülekezetének, hogy álljanak fel, akik szentek. Hát egy valaki, úgy, ő is olyan bátortalanul felállt, és azt mondta, hogy testvérek, hát ti nem tartoztok Krisztushoz, mondta a többinek. De igen, mondták Úrusban, akkor ti szentek vagytok. És hogy kik azok a szentek, hadd mondjak egy nagyon érdekes kis történetet, amely megvilágítja ezt a kérdést. Egy kisfiú az ő anyukájával egy ilyen nagy katedrálisban van, tehát azt nézik meg belülről, éppen beragyog a nap ugye a gyönyörű, hatalmas üvegablakokon, ugye, római katolikus szokás szerint ugye ott a tanítványok, szentek vannak ábrázolva azokon a nagy üveg, ólomüveg ablakokon, és akkor ez a kisfiú kérdezi az édesanyját, hogy anya, kik ezek a bácsik, meg talán még nénik is vannak, és akkor azt mondja az édesanyja, hogy ezek Krisztus tanítványai, a szentek. És akkor azt mondja a kisfiú, aha, most már értem, hogy kik a szentek, azok a szentek, akiken átragyog a fény. Szentek vagytok, testvéreim? Krisztus tanítványai vagytok? Mert itt vagyunk a lényegnél, ugye, akkor ti vagytok a világ világossága. Ezt mondja Jézus. Erre is érvényes, mint a sóra, ugye elhangzott, hogy nem azt mondja, hogy lennetek kell, gyúrjatok ezért, igyekezzetek, hogy legyetek a világ, figyeljék meg, a világvallások ezt tanítják többnyire, hogy igyekezz a megvilágosodásért. Jézus egyszerűen kijelenti, ti vagytok. Miért? Mert bennetek vagyok. Ti és én egyek vagyok. Na de Jézus nem csak azt mondja, hogy ti vagytok a világosság, hanem mit mond? Ti vagytok a világ világossága. Ugyanahogy a sóra azt mondja, hogy ti vagytok a földnek, de ott is lehet mondani nyugodtan, hogy a világ sója, ti vagytok a világ világossága. Na, itt egy kicsit érezzük, hogy súlyosodik a kérdés, mert ugye hát milyen jó, hogy világosság vagyunk, na de Jézus meghatározza, hogy hol vagyunk világosság, vagy hol kell lennünk jelen, mint világosság. Hát a világban. Melyik világban? Abban a világban, amely állapota szerint a bűn hatalma alatt van. Mi a bűn? Az Isten hiánya, az Isten nélküli állapot. Mi az Isten nélküli állapot jellemzője? Sötétség. Testvérek, Isten hiányában sötétség van. És a keresztény embernek, a tanítványnak ebben a sötét világban kell jelen lenni, mint világosság. És tudjátok, ez a fantasztikus, ez az örömhír maga, hogy ebben a sötét világban jött el Jézus. Máté evangéliumában ezt olvassuk ott az elején, hogy a nép, amely a sötétségben lakott, világosságot látott. Eljött ez a Jézus ebbe a világba, vagy János is így vezeti fel, ugye az evangéliumot, hogy a világosság jött el a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget. És nem fogadták be a világosságot. De az örömhír ez, testvérek, hogy itt van ez a világosság, Jézus! Na de Jézus, mint ahogy az üdvtörténeti eseményekben látjuk, meg ugye az ünnepkörünkben is, hát felment a mennybe, nem? Most ez következik nem sokára, pünkösdöt megelőzően. Jézus itt hagyta, hangsúlyozom, testben, fizikai testben ezt a világot. Akkor felejtsük el a világosságot? Kész? felkapcsolta a villanyt, utána lekapcsolta, most nagyon jelképes értelemben. Hát nem. Mert tetszett ennek a Jézusnak, hogy azt hagyja hátra az övének, hogy na akkor én elvégeztem a megváltást, az üdvösség, a bűnök bocsánatnak a lehetőséget is, akkor most ti folytatjátok ennek a hírüladását. Tanúim lesztek! Világossága legyetek ebben a világban, amely sötét, amely sötétségben vesztegel. Csak, hogy érzékeltessem a lényeget, Erdélyben van állítólag egy feszület, én magam nem láttam, az is lehet, hogy nincs, de ezt valakitől hallottam, és nagyon tetszik ez a példa. Ugye, és ezen a feszületen, tehát a kereszten, nincs csak Krisztus feje ábrázolva. Ott, ahol a test van, vagy lenne, ugye az ismeret szerint, és a végtagok, ugye kifeszítve a kezek, a lábak, oda az van írva, érthető nagy betűkkel, hogy ezek vagytok ti. Hát ez a lényeg, testvérek, hát az egyház, a keresztény, mert a Krisztus teste, és a Krisztus testében van ez a világosság, amelynek világítani kell a sötétségben, a világban. És figyeljük meg, hogy Jézus súlyt ad ennek a világításnak, hogy nagyon nem mindegy. Ugye a sónál is hallottuk, hogy ha a só megízetlenül, akkor semmire nem való az. Ugye milyen súlyos ez a mondat, hogy semmire nem való. Kidobják, az emberek megtapossák. Na, a világosság viszonylatában milyen figyelmeztetés van? Azt mondja Jézus két hasonlata, hogy az egyik hasonlat ez, hogy a hegyen épült város nem rejthető el. Ez minden zsidó ember számára egy nagyon világos példa volt. Miért? Mi ez a hegyen épült város? Hát minden zsidó tudta, hogy Jeruzsálem egy hegyen épült város. Ugye az Isten temploma. Hogy ott van, nem ott lakott az Isten, ott csak rendelt, most egy nagyon hétköznapi szóval, hogy oda jöttek az emberek, ott volt az áldozat. És volt egy viszonyítási pont, ez a Jeruzsálem. Hogy amikor ment oda az ünneplő, a zarándok, messziről látta ezt a várost ragyogni, mert dombon épült, hegyen épült. És észrevehető volt, szem elől nem téveszthető volt ez a város. Mindenki számára látható volt, hogy mi az irány. Mert ott van a hegyen épült város. Ott van az Isten temploma, amelynek a párkánya messziről ragyogott a napsütésben. Mert aranyból volt. Isten ugye méltó, megérdemli, hogy a legdrágábbat adják neki, és ezért volt ugye a templom párkánya aranyból. Maradjunk ennél, hogy észrevehető, látható, szem elől nem téveszthető, mert Jézus ezt a keresztény emberre mondja a tanítványra. Hogy vagyunk jelen ebben a világban? Mint a hegyen épült város. Nem különcként, hanem különbként. Ugye a kettő között csak egy betű, de óriási nagy különbség. E betű, betűn túl, nem? A keresztény ember így kell legyen jelen a világban. Pál apostolnak egy másik hasonlatát behozva, amely nem a látás érzékelésével, hanem a szaglással kapcsolatos, egy nagyon érdekes dolgot mond, ír a korintusiaknak, azt mondja, hogy Krisztus jó illata vagyunk. Ismerős ez az ige, nem? De így folytatja, hogy mind az üdvözölők, mind az elkárhoztak között, vagy elkárhozottak között. Hogyan? Tehát a világban, az emberek között. És nagyon érdekes, hogy Pál ezt egy korabeli szokásra alkalmazza, ezt a Krisztus jó illatát, mert tulajdonképpen egy olyan diadal menetről ír, ami a római világban egy megszokott dolog volt, hogy a győztes római hadsereg felvonult, és ugye ünnepelte a győzelmet. És Pál ezt a gondolatot hozzá át keresztény életemre, mert ebben a diadal menetben rabszolgák voltak odaállítva, hogy állandóan lengessék a tömjént, a füstölő tömjént. És aki részt vett ebben a diadal menetben, Pál ezt a hasonlatot használja, még egyszer mondom, annak a ruhája, a ruházata, mindene beivódott ezzel az illattal. És mikor már rég vége volt, órákkal később, vagy akár egy fél nappal később is ennek a diadalmenetnek, aki ott volt ebben a győztes menetben, annak a ruhájáról le nem tagadható módon illatozott a diadalmenet tömjén illata. És azt mondja Pál, hogy ha te Krisztus győzedelmes, dicsőséges közösségében vagy, akkor rólad fog érezni a Krisztus jó illata. Nem is kell megszólalj. Egy szót se kell mondj, mert ha te Krisztusé vagy, azt fogják rajtad érezni. De természetesen ennek az ellenkezőjét is. Ugye lehet, hogy kereszt van a nyakamba, vagy nem tudom milyen testékszerként, az nem biztos, hogy azonnal jelzi, hogy te keresztény vagy, vagy a hal az autón. Ugye szoktuk oda ragasztani a matricát. Hát én nem nagyon merem, mert hogyha esetleg szabálysértést követek el, akkor szégyenhozok az én uramra. Ugye már a jelet, de ez az én nyomorúságom. De hogy vagyunk ezzel, testvérek? Mit lát rajtunk a kívülálló? Mit érez meg? Hadd valljak itt előttetek, hogy évekkel ezelőtt is ez az igehirdetésre készülésben jutott eszembe, hogy mennyire megszégyenített Isten, de jó értelemben, hogy leleplező, segítő szándékkal mutatott rá a szívemre, az állapotomra. Én elég hamar morcos leszek, hogyha megzavarnak. És könnyen tudnak megzavarni, ugye? Nem nehéz, ha ilyen megzavarható vagyok. És egy pár alkalommal úgy éreztem, hogy rám nehezedik az, hogyha éppen valamilyen bokros teendőm van, és akkor keresnek, akkor kimegyek, kinyitom az ajtót, és morcos képpel állok meg azelőtt, aki keres. És úgy éreztem, hogy ez nagyon nem jó. És egy alkalommal, amikor sokadjára vágtam ilyen savanyú morcos arcot, meg lehet, hogy a szavaim se voltak túl bátorítóak, feltételezem, akkor olvasom az igét, legyetek vendégszeretőek, mert tudtotokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Hát testvérek, én ott paf voltam. Miért? Mert akkor állt össze, hogy lehet, hogy akiket én ilyen morcosan fogadok, azok történetesen angyalok. Hírvivők, nem? Valamilyen hírt visznek rólam is. Mit láttak? Láttak egy morcos keresztényt. Jó ez? Hát nem jó. És megértettem, hogy mennyire nem mindegy, hogy mi látszik meg rajtunk, testvérek. Mennyire nem mindegy, hogy mit üzenünk, mit közvetítünk, de van ennek az ellenkezője is. Az 50-es években egy drága, földműves ember, parasztember, hát mindenáron rá akarta venni őt a hatalom, először szép szóval, aztán erőszakkal, hogy ne beszéljen Krisztusról. És akkor ez az ember úgy csendben megjegyezte, hogy ugyan már, hát nem kell nekem meg se szólalnom, elég, ha a falu határában megjelenek, már mindenkinek Jézus jut eszembe róla. Hát testvérek, ez a lényeg. Értitek? Kire mutat a mi életünk? Ki látszik meg? Kit éreznek rajtunk? Értitek? A Krisztus jó illatát, a diadalmenetet? Vagy pedig valami bűzt? Ugye, akinek a jelenlétében nem jó lenni. Mert árad belőle olyan lelki bűz. Értitek, testvérek? Tudom, hogy nagyon erősek ezek a kifejezések, de értsük meg ennek a lényegét. Na, a másik figyelmeztetés, azt mondja Jézus, hogy a lámpást nem azért gyújtják meg, hogy a vék alá tegyék. Hát itt lehetne fordítani lámpást is, gyertyát is, és ez fontos, mert itt vagy egy ilyen kis olajmécsesre kell gondolni, vagy egy egyszerű kis gyertyára, ugye az eredeti szövegben, de azt mondja Jézus, hogy azt nem szabad vék alá tenni. Hanem a lámpatartóra, ahol bevilágítja az egész házat, ugye mindenki számára látható. Mit jelent ez lelki vonatkozásban? Hát mi a véka? Először is ezt tisztázzuk. Az egy mérő edény. Most e körül vita van, hogy 8,5 liter volt, vagy 12, ez teljesen mindegy. A lényeg az, hogyha ezt az edényt ugye rátesszük a gyertyára, vagy a mécsesre, mi történik? Egy, az azonnali hatás az, hogy eltakarja a világosságot, nem? De a következő, itt valaki mondta, hallottam, jó a hallásom, hogy kialszik. Kialszik a világosság. Érezzük, mennyire súlyos. Most ezt vigyük át lelki síkra, hogy kialszik a világosság. Miről van szó, testvérek? Fordítsuk le, érthető magyar nyelvre. Hát ez azt jelenti, hogy sok embernek, keresztény embernek olyan ciki kimenni a világ sötétségébe. Hát ott az emberek káromkodnak. Hát ott minden rossz megtörténhet, nem a sötétség cselekedetei. Nem kell ezt magyarázni. Hát oda menni, emlékszünk Jónás történetére, nem? Elmenni Ninivébe, a 40 ezer, körülbelül annyian laktak ott abban az időben, istentelen ember közé. Hát egy másik irányt vett, a hajó jegyet másik irányba vette. Tehát a térképen megnézzük, Társis az egy másik irány, mint Ninive. És ez mit jelent? Hogy sokszor úgy éljük meg, hogy jaj, de ciki most kimenni a sötétségbe. És Krisztust megvallani. És könnyebben jut el oda a keresztény ember, hogy inkább szidja, kárhoztatja a világot, nem? Figyeljük meg a hétköznapi beszédben, hogy ó, hát az a bűnös világ. Ó, hát a szomszédom, meg a munkatársam, meg a mit tudom én ki. A szinte politikus neveket mondtam, de most nem mondok, mert hogy belém kössen itt bárki. Ó, hát azok ilyenek, meg olyanok. És akkor mi van, testvérek? Ettől megváltozik a világ, hogyha itt óbégatunk? Higgyétek el, én ezt magamon is tapasztalom, hogy sokszor így fosztjuk meg ezt az elkárhozott, elveszett világot. A bizonyság tételtől, Krisztustól, aki azért rendelt minket, hogy világosságon legyünk. Ha van egy skót mondás, hogy inkább gyújts egy pici gyertyát, mintsem átkozd a sötétséget. Pedig mi inkább átkozzuk a sötétséget. És figyeljétek meg, ez is mennyire bátorító Jézus részéről, nem azt mondja, hogy 1000 wattos vagy 1 millió wattos égő légy a világban. Hát persze, hogy nem tudunk azok lenni. Jó, hát van Spurgeon, meg van Cseri Kálmán, ugye, akik ilyen világosság tudtak lenni, de egy pici gyertya! Értitek, testvérek? Hát az már mindjárt mutatja a fényt, a világosságot ebben a világban. Nem kellettől nekünk begörcsölni, testvérek, hogy jaj, hát csak egy pici gyertya. Meg még van olyan, hogy pislákol is, de erre is van ígéret. A pislogó mécsest, vagy gyertyabelet nem oltja el? Amikor megjelenik Krisztus, pont, hogy felerősíti ezt a pislogó gyertyát, gyertyabelet, lámpást, legyen, ami az. Van egy másik dolog is, ebben a vék alá rejtésben. Testvérek, nem lehet ezt megkerülni, beszélni kell erről. Mi lehet ez a vék alá rejtés? Hát a nagy, hájas, felfuvalkodott egóm, ami sokszor eltakarja Krisztust. Sokszor takarásban van Krisztus, amiatt, hogy az én egóm nagyobb az életemben, mint ő. Mit jelent ez? Hát a sok görcsös igyekezet, hogy ezt csinálni, meg azt csinálni a Krisztus útján, és másoktól is elvárni, a sok nagy, kegyes duma, a nagy református szövegek, nem? Jaj, ekkora meg akkora reformátusok vagyunk, meg ilyen, meg olyan kávinisták. Hát hol látszik itt meg Krisztus ebben, testvérek, sokszor? Tudjátok, mit érez ebből a kívülálló? Azt, hogy nem kívánatos. Melyik szó nem érthető? Nem kívánatos. Nem, ebből nem kérünk, köszönjük szépen. Mert csak duma van, és nem világosság. Értjük, testvérek? És tudjátok, mi a súlyos, még súlyosabb ebben? Ugye azt mondtuk, hogy nem csak nem látható a vék alá rejtett világosság, hanem ki is alszik. Nincs nagyobb ítélet, testvérek, az egyházon, a keresztény emberen, amikor már oda jut, hogy elvétetik tőle a világosság. És tudjátok, ez is megvan írva, ugye, hogy az Isten választott népétől Jézus mondja, elvétetik és adatik a pogányoknak. De ez ma is érvényes, ez a tétel, hogy ott, ahol nincsen egy világos bizonságtétel, Krisztus melletti kiállás életben, magatartásban, elvétetik. És nincs annál visszataszítóbb, mint amikor egy kereszténység Krisztus nélküli. Egy önmagában lévő, önmagát bizonygató, önmagát folyamatosan mutató kereszténység, és nem a Krisztust felmutató kereszténység. Testvérek, nagyon sokszor súlyos kritika érkezik a külvilágból, és érdemes ezen elgondolkodni, csak néhányat hadd említsek. Nietzsche, 19. századi ugye, híres filozófus, aki hát ateista volt, de ne nyugodjunk meg ezzel, hogy hát igen, ateista, akkor nem érdemes őt komolyan venni. Mert ez a Nietzsche azt írja az írásaiban, hogy azért nem hiszek a megváltóban, mert nem láttam megváltottat. A keresztényekkel egy bajom van, hogy nem azok. Érzitek testvérek, milyen súlyos megfogalmazások ezek? Ne írjuk le ezt az embert, hogy hát ez egy ateista, káromkodó proféta, így nevezték ezt az embert. Mert lehet, hogy valahol igaza van. És érdemes ezen elgondolkodni. Vagy ott van Gandhi, a 20. századi nagy államférfi, aki előszeretettel forgatta az új szövetséget, azon belül is a hegyi beszédet, mert gyönyörűségét lehet-e benne, de azt mondta, hogy azért nem akarok keresztény lenni, mert nem láttam 24 órás keresztényt. Én tudom, testvéreim, hogy van 24 órás keresztény. Persze ritka madár, ezt is tegyük hozzá, de nem gondolkodtat el ez minket, hogy a mi kereszténységünk lehet, hogy lekorlátozódik egy istentiszteletre, egy ünnepre, nem tudom én mire, bibliaolvasásra, stb. Nem kellene nekünk ezen gondolkodni, vívódni, hogy nem erejtjük vajon valamilyen oknál fogva véka alá azt a világosságot, amit Krisztus ad? Ó, testvérek, zaklasson ez minket, testvérek, ne hagyjon ez nyugodni, engem elsősorban, aki most beszél erről, de mindannyiunkat. És azzal zárja Jézus, hatalmas bátorítás van ebben, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyát, a mennyei atyátokat. Ugye? Tehát ez nem mellékes. Tudjátok, testvérek, ez a világ nem érti a Bibliát. Világos, hogy nem érti. Lehet, nem is akarja érteni. De lehet, hogy valami mást ért, ami a Bibliából származik. Mert a Bibliából származnia kell valaminek, nem? A keresztény ember életében gyümölcsök kell teremjenek. Nem azt mondom, hogy kellene, mert ez feltételes mód, hanem kell. Ahol Krisztus jelen van, ott kellene látszania a gyakorlatnak. Nem az elméleteknek, ami élet, tudom, hogy nem elmélet, de kellene látszani a gyakorlatnak. Kell látszani a gyakorlatnak. A világ nem érti az Isten szavát, de nekünk dekódolni kell az Isten szavát. Hogyan? Úgyhogy a világ, ha nem érti az Isten szavát, lehet, hogy ért abból, hogy te szeretettel viszonyulsz ahhoz az emberhez, aki nem biztos, hogy szeretettel viszonyul hozzád. Lehet, hogy irgalommal viszonyulsz, megbocsátással, ott, ahol ezt nem látod. Márpedig a világban nem fogod látni, nem? Lehet, hogy a világ hamarabb ért abból, hogy te segítséget nyújtasz ott, ahol hát mindenki elfordul, nem? És ez elkezd beszélni, ennek hangja lesz az emberekben. Ezt kezdik érteni. Egy lelkész testvérünk mondta, hogy arányában körülbelül így néz ki, hogy mondjuk 10 emberből egy olvas Bibliát, de a többi 9 azt az egyet figyeli. Testvérek, le foglak terhelni most benneteket. Itt most nem sokára vége van ennek az Isten tiszteletnek. Ti hazamentek. Az emberek ezt látják, hogy felöltözött szépen, elment templomba, még viharban is, vagy ilyen viharos, viharszerű időben, Na de mi látszik ebből? Hát miért érdemes templomba járni? Hát győzzön már meg ez az ember engem. És te mivel fogod meggyőzni, hogy elmondod neki a János 3.13-at, vagy az 1 Korintus 13-at? Hát ezt is lehet, én nem mondom, de mi van, ha ő ezt nem hiszi el? Értitek, testvérek? Aki az Isten jelenlétében él, nem csak az Isten tiszteleten, az világítani fog. Ott van Mózes, aki a hegyről lejöve ugye olyan világítást produkált, nyilván az Isten fénye volt ez, hogy látni se, nem bírt el a szem. Az Isten dicsősége ragyogott rajta. Ott van István vértanú, ugye a Biblia órán tanulmányozzuk az apostolok cselekedeteinek a könyvét, hogy olyan volt az arca, mint egy angyal a vádlói előtt. Mert látta az Istent. Az Isten arca világított rajta. Testvérek, terheljen le most minket az jó értelemben, hogy mi azért vagyunk ebben a világban tanítványok, Krisztus követői, hogy emlékeztessük az embereket arra, hogy van Isten. És nem azért, mert valaki lottóötöst nyert, azt mondja, hogy van Isten, vagy megúszott egy balesetet, hanem úgy, hogy látnak téged, aki az Isten dicsőségében, világosságában élsz, látják a jó cselekedeteit, és azonnal eszükbe jut, hogy akkor van Isten, dicsőítsük ezt az Istent. Gyertek testvérek, hívlak benneteket arra, hogy tartsuk oda az mi arcunkat, lelki arcunkat az Isten orcája elé. Töltsük fel a mi napelemes aksiainkat. Így mondom, hogy érthető legyen a ma embere számára, hogy aztán világítsunk. Tudjátok, mint azok a napelemes kis kerti lámpák, nem? Nappal töltekeznek, éjszaka meg világítanak. Nem kell ezt magyarázni, ugye van ilyen ismerős. Hát így tartsuk oda magunkat az Isten elé. És aztán fogunk mi világítani. Nem is kell ezt tudatosítani, mert látszani fog, világos lesz. Miért? Hogy emlékeztessük az embereket arra, hogy van Isten. Van bűnbocsánat. Van örök élet. Van üdvösség. Van remény. És ez a mi dolgunk, testvérek, hogy erre emlékeztessük az embereket. Nehogy megfosszátok a környezeteteket erről. Most, hogyha elhangzik itt nem sokára az utolsó ének is, testvérek, menjetek és világítsatok ebben a világban, mert ennek a világnak szüksége van arra, hogy lássák az Istent. És ezt nekünk kell megmutatni. Amen. ének, mind az 5 versszaka, mi jó, ha bűntől már szabad.